Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Tóth István vagyok, a mikrofon mögött önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem Molnár Tamás, egy régió ismerősöm, nyugodtan mondhatom, hogy évtizedek óta ismerjük egymást. Hol itt futunk össze vele? Hol ott, hol az uszodában, hol valami szociális rendezvényen, hol a Sport az Esélyért Egyesület különböző rendezvényei, mint hangosító. De most nem ez az apropó, de erről majd ő fog beszélni. Tamás, nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözöllek itt a Halas Rádióban.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Olyan apropóból vagyunk itt, hogy főigazgatói dicséretben részesültem.
Nagyon meglepődtél ezen. Miért volt ez olyan meglepő számodra, hiszen évtizedeket, egészen pontosan 2 évtizedet töltesz el, és még hátra van legalább 2 vagy 3 évtized a aktív pályafutásodból, és ezt most elismerték. Miért volt ez olyan meglepetés a számodra?
Úgy gondoltam, hogy még korai, de nagyon jól esik természetesen, mint mindenkinek egy ilyen szép elismerés. Annál is inkább, hogy ez, hogy mondjam, tehát alulról jövő volt. Kollégáimnak köszönhetem, a főnővérem terjesztett fölé, Horváth Lászlóné, Rózsika, illetve a Ádám Zsuzsa igazgatónő hozzájárulása is szükséges volt, és így lettem kitüntetve egy megyei kitüntetésen.
Milyen kitüntetésről van szó egészen konkrétan? Minek az égisze alatt dolgoztok? Ezt is egy picit magyarázd el, mert mondtad itt a rövidítés, de én egy perc alatt sem tudtam megjegyezni.
Igen, hát ez a SGF, azaz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Kecske, Bács-Kiskun megyei, illetve Vármegyei kirendeltsége, dr. Tóth Mária az igazgatóasszonyunk, és ott a főigazgató helyettes adta át nekem a Jó Aranka főigazgatói dicséretet.
Tekintsük egy vissza egy kicsit, Tamás, hiszen a pályafutásodra vagyunk, vélhetően nagyon sokan kíváncsiak. Hogyan indult az életed? Hova jártál suliba? Mi előzte ezt meg? Miután erre a pályára léptél? Mesélj egy kicsit az életedről.
Én kiskörösi vagyok, tehát úgymond ilyen bevándorló kiskalasi. Igazából én egy mezőgazdasági iskolában jártam Kalocsára. 90-ben végeztem. Hát akkor ugye volt egy rendszerváltás, és ahova én elhelyezkedtem volna, volt egy átrendeződés, és oda nem tudtam elhelyezkedni. Szokta sodorni az élet, egy lehetőség, hogy akkor a kiskörösi mentőállomáson volt felvétel, jelentkeztem, és természetesen megszereztem a képesítést a Kecskeméti Szent Györgyi Albert Készségügyi Szakközépiskola tagozatán, mint mentőápoló szakápoló lettem, és ott kezdtem el a egészségügyi pályafutásomat. Ott egy 10-11 évig voltam, és utána jött egy magánéletembe egy fordulat, megismerkedtem a feleségemmel, G. Panikóval, és hát az ő édesanyjával. Én szerintem nem nagyon kell őt bemutatni, főleg aki idősebbeknek, aki a szociális szférában dolgozik, Gép Károlynét, és akkor ő látott bennem, hát nem tudom, fantáziát, hogy ide költözöm, és akkor próbáljam meg. Akkor indult szintén egy új szociális ágazatnak egy új ágazata, a úgynevezett támogatószolgálat. Ott lettem, mint személyi segítő, és ott töltöttem el egy 10 évet, és utána megélett egy fordulat, úgy gondolták, hogy jó lennék én a Ne felejts otthonba ápolónak is, próbáljam meg, megpróbáltam, és hát itt dolgozok már 11 éve.
Végsoroltad az eseményeket, és még ilyen 10 éveket soroltál, úgy nőnénk, mint a Matuzsálem lennél, de nem vagy az. Mesélj egy kicsit erről, hiszen szerintem nagyon nagy váltás. Sokan azt gondolják, hogy az egészségügyi szféra és a szociális szféra az nagyon közel áll egymáshoz. Igen, vannak hasonlatos pontok, vannak metszetek, de azért szerintem nagyon messze áll a két dolog egymástól.
Hát igenis, meg nem is. Igazából a szociális szféra az nagyon sok helyről, illetve foglalkozású emberek gyűjtőhelyre, mert ez egy nagyon nagy komplex ágazat. Itt tulajdonképpen az oktatásügytől kezd a pedagógusok, oktatásban lévők, a nagyon sokféle teológiát, akik végeznek, mentálhigiénész szakemberek, tehát nagyon sokféle emberek gyűjtőhelye. Nyilván, mivel hogy nagyon sokféle ágazat tartozik ide, gyermekjóléti, gyermekvédelemtől kezdve a családvédelem, családgondozó, idősek szociális ellátása, pszichiátriai szenvedélybetegek ellátása, hajléktalan ellátása, fogyatékosok ellátása, utcai szociális munka, iskolában is van mindenütt szociális szakember.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Molnár Tamás, szociális munkás mondhatom így, aki most a közelmúltban néhány nappal ezelőtt számára óriási meglepetésként egy magasrangú kitüntetésben részesült, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy munkatársai terjesztették föl, és ezt mindenki támogatta, tehát a felső vezetés is, sőt, városi szinten, intézményi szinten, majd megyei szinten is, úgyhogy napokban egy nagyon magasrangú kitüntetésben részesült, ami mindenképpen elismerés, hiszen az emberek jól esik, hogyha elismerik ilyen tekintetben is a tevékenységét, munkáját, és Tamás ilyen, és Tamással mindjárt folytatjuk a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendége Molnár Tamás, szociális munkás, mondhatom így egyszerűen, ő megfogalmazta sokkal bonyolultabban, ápoló tulajdonképpen, mégpedig a Ne felejts otthonban, és az apropója a beszélgetésünknek az, hogy egy magas rangú kitüntetés egészen konkrétan Bács-Kiskun vármegyei elismerésben részesült, amit ő is meglepődött ezen az eseményen, hiszen nem várt dolog ez így, adventi időszakban, karácsony előtt különösen jól jönnek a különböző megtiszteltetések és ajándék. Ilyen formában egy kicsit igen. Tegyük rendbe egy picit ezt a szociális szférát itt Kiskunhalason. Én sok minden embert ismerek, de egy kicsit nekem kaotikus, hogy melyik intézmény hova tartozik. Tudom, hogy te Ne felejts otthonba vagy, de hogyan épül ez föl városi szinten?
Városi szinten úgy épül, hogy vannak alapszolgáltatások, ez nagyon sokféle, tehát ilyen házi segítségnyújtás, tanyagondok, mezőr, étkezte, szociális étkeztetés, stb. Bocsánat, ha kihagytam valamit, vannak nappali ellátás, akkor a átmeneti elhelyezés nyújtó ellátásokat. Akkor, ahol én tartozom, ugye ez a tartós elhelyezés nyújtó ápoló gondozó intézmények, ilyenek például az idősek otthona, fogyatékos személyek otthon, ahol én a Ne felejts otthonban vagyok ápoló, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona, tehát egy ilyen nagyon komplex. Én úgy mondom, hogy szinte mindenki élete során vagy fog vele találkozni, vagy valamilyen hozzátartozója biztos, hogy találkozik egy szociális szakemberrel, ide tartozik meg a támogatott lakhatás, támogató szolgálat, fejlesztő foglalkoztatás, családsegítő szolgálat, tehát nagyon sok és nagyon komplex dolgok ezek.
Mesélj egy kicsit a Ne felejts otthonról. Hányan vagytok, kiket gondoztok, hogyan épül föl a rendszer? Mondtad, hogy folyamatos itt az ellátás, tevékenység. Mesélj egy kicsit erről az intézményről.
0-24-ben vagyunk ott, 35 gondozottunk van, mindenféle betegségekkel, fogyatékosságokkal, és ott vagyok én, mint ápoló.
Mi a feladat? Mesélj egy kicsit, hogyan épül fel a dolog? Mondtad, hogy vannak mentálhigiénész szakemberek, talán még pedagógusokat is mondtál. Tehát hogyan egészítitek ki egymás tevékenységét, munkáját? Hogyan áll ez össze fogaskerékszerűen, hogy nagyon-nagyon működőképes legyen ezek egy szerveződés?
Úgy kell képzelni őket is, mint egy rendes, normális ember, tehát ugyanolyan igényeik vannak a maguk is igényeikkel, olyan ellátások, hogy tehát a személyi ellátások, a étkeztetés, a foglalkozás, a személyhigiéni, akkor van mentálhigiénész szakember, fejlesztő foglalkozásokra járnak, kijárnak dolgozni a kézműbe, tehát ugyanúgy élnek gyakorlatilag, ez egy keretet ad az életüknek, ugyanúgy élnek, mint egy más úgymond civil ember.
Te ápoló vagy. Neked konkrétan mi a feladatod, és hogyan lehet ezt feldolgozni, és hogyan lehet olyan magas szinten csinálni, hogy erre mások is felfigyelnek?
Nyilván, hogy ahány lakó, annyiféle probléma, annyiféle személyiség ugyanúgy van, mint a normál világban. Személyi szükségleteiket, étkeztetésüket, lelki életükkel kell foglalkozni, ugyanúgy megvannak a konfliktusaik, ugyanúgy megvannak a kis örömeik, bánataik, ugyanúgy kell egy konfliktuskezelés, ugyanúgy, mint másik ember, egyik ember jobban szereti a másikat, ők is úgy vannak vele, ugyanolyan vannak hangulatingadozásaik is, gyógyszerezésükkel kell foglalkozni, és hogy bármiféle ilyen egészségügyi problémájuk van, azt megoldani, jelezni, illetve házi orvos kórházba, hogy hol jön a kórházi kivizsgálásra vinni.
Tamás, neked ebben mi a sikerélmény? Mi az, ami azt mondod, hogy holnap is bemegyek, holnap után, 2 év múlva, 5 év múlva is, hiszen ezek a betegek szinte állandóak, mondhatni így. Jó, hát szerintem minimális a fluktuáció ott a betegek körében. Ti viszont állandóan vagytok, ti hazamentek, ők meg maradnak minden nap.
Igen, ez így van, de hogy mondjam, 20 éve ismerem őket, tehát gyakorlatilag mondhatnám, hogy együtt öregszek én is velük. Tehát tulajdonképpen már egy-egy sohajtásukból, nézésükből, egy megnyilvánulásukból, egy hangsúlyokból is tudja az ember, hogy milyen lelki állapotban vannak, mire kell figyelni esetleg, most lesz-e valami dükkötörés, vagy olyan dolog, amiben tehát tényleg belekötnek egymásba. Tehát ezeket kell meglátni, és hát én szerintem mindegyikhez másképp kell viszonyulni. Minden embernek ugye megvan a kulcsa, úgymond a szívéhez, illetve a lelkéhez, és azt kell, hogy rá kell hangolódni. Ezt igazából én azt mondom, annyira nem lehet tanítani. Ezt csinálni kell.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Molnár Tamás, a Ne felejts otthon ápolója, aki az elmúlt napokban kapott egy magasrangú vármegyei kitüntetést. Ennek az apropaján beszélgetünk, de sok minden másról is, hiszen ez a szociális szféra, ez sok tekintetben nagyon-nagyon különleges egyedi bánásmódot igényel, részben a betegek részéről, részben pedig a szakemberek részéről, és rengeteg empátia, tolerancia, emberismeret, kapcsolatteremtési készség, és még sok minden más, amiről Tamás majd a későbbiek folyamán is fog beszélni, de most mi elmegyünk egy pihenni egy picikét, önök meghallgassanak meg egy jó kis muzsikát.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Molnár Tamás, ápoló, a Ne felejts otthonban, aki az elmúlt napokban kapott egy magasrangú vármegyei kitüntetést, és ez az apropója a beszélgetésünknek, de sok minden másról beszélgettünk ez idáig, és a folytatásban is ez várható. Végig gondoltam, ápoló vagy, mondaná az ember, ez egy szakma. Magasabb szóval kifejezve egy hivatás. De ez egy sokkal több ennél, hiszen itt... olyan emberekkel kell foglalkoznod, neked is, akik talán sokkal érzékenyebb a világ történéseire, talán a családtagjaikkal sem olyan a kapcsolat. Én azt gondolom, hogy valahol ti vagytok ezeknek az embereknek a családja.
Igen, ezt nagyon jól látod. Tényleg úgy élünk, mint egy nagy család, ugyanolyan konfliktusokkal, életszituációkkal, örömökkel, szerelmekkel, mint egy normál környezetben.
Ott vagy 20 esztendeje. Mit tapasztaltál ez idáig a 20 asztalat? Mi az, ami tapasztalat? Mi az, ami újdonság? Mi az, ami már rutin? De hát, ahogy mondtad, minden nap más és más. Egy picikét mindig más.
Igen, más-más. Úgy, hogy azért az ember nem mindig ugyanúgy kell föl. Van úgy, hogy ballábbal kell föl, van úgy, hogy örömök érik. Ezeket kell kezelnünk.
Oké, de te nem viheted be a problémáidat, vagy nehezen viheted be, hiszen az emberek arra számítanak, akik ott vannak, hogy te vagy a támaszuk. Te vagy, aki lelki vigasztatsz, te az, aki segítesz, te vagy az, aki esetleg a hullámvölgyekből kiemeled őket, és lehet, hogy te magad sem vagy azon a napon pont kiemelkedő formában.
Igen, ez így van. Mindig, tehát nyilván csak tőlünk kérnek segítséget, rendkívül sokrétű, tehát egy tévébeállítása, egy telefon pinkódja, vagy leesik egy kép a falon, akkor is nekünk szólnak, hát kinek másnak szólna, vagy ha elromlik egy csaptelep, akkor is nekünk szólnak, hogy akkor csináljunk valamit. Tőlünk várják a segítséget, ez így jól látod.
Tulajdonképpen, Tamás, neked ez az életed. A feleséged szintén hasonló tevékenység, tehát segíti azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva hátrányosabb helyzetben vannak. Valahogy ez nektek a családban is benne van. Szokott ez nálatok beszédtéma lenni, szoktatok erről beszélni. Vagy azt mondjátok, hogy édes otthon, kizárjuk a külvilágot.
Nem lehet kizárni. Tehát amikor ide nősültem ebbe a családba, én csak néztem, hogy úristen, hát én milyen érzéketlen vagyok, mert nem tudom, aki ismerte az anyósomat, a Gép Károlynét, tehát nézem, hogy úristen, ezek el fogják osztogatni az összes pénzüket, meg állandóan mindig csörgött a telefon, hogy ebbe segítsél, abba segítsél, így éltük az életük. Az ember utána megszokja, és ugye a feleségemnek is ez a Sportozásért Egyesület elnöke, abban is természetesen segítek. Hát az ember, aki szeret, az mindenben segít és támogatja. És akkor az ember úgy beleragad. Én azt mondom mindig, hogy aki így a szociális szférában, hát tanárember vagy, gyerekek főleg alsóbban, de szerintem én középiskolában is nem úgy szoktak bejönni, hogy tanár úr, kérem, én akkor szociális szférában akarok dolgozni, tehát mindenki tűzoltó, rendőr, vagy nem tudom most mik akarnak lenni, de ez szerintem ez nagyon ritkaság, ha valaki itt akarna dolgozni.
Vagy vadakat terelő juhász többek között. Tamás, én azt gondolom, mert a kérdés álságos, hiszen azért ismerlek ilyen tekintetben téged, hogy ez az a munka, ami lelkileg téged alaposan igénybe vesz. Ehhez kell valami kikapcsolódás, sport, mozgás, stb. Én nagyon sűrűn látlak téged a standon, és rengeteget úszol.
Igen, igyekszek heti szinten, ez egy nagyon jó kikapcsolódás, hát kosárlabdázni, és most éppen onnan jöttem, nagyon szeretek még squasholni is. Meg hát minden, ami mozgás, természetesen nyáron kerékpározni. Én úgy gondolom, hogy egy fizikai állóképesség mindenféleképpen szükséges ehhez, mondjuk nem csak ehhez a szakmához, hanem egyébként is, és főleg ahogy már így az ember idősödik, annál jobban észreveszi, hogy hoppá, simán föl tudok menni a lépcsőn, velem egykorú, meg esetleg liftem megy csak.
És azért azt is tegyük ezt hozzá, hogy neked, nektek gyakorlatilag gyakran fizikailag is segíteni kell.
Igen, ez így van, váratlan szituációban, esetleg egy epilepsziás rohamnál elesik, oda kell ugrani, és tényleg fel kell segíteni, itt nem maradhat fekve, főleg ilyen hidegben, vagy az utcán, vagy az udvaron, akkor meg kell menni, amit meg kell, és hát nyilván vannak nálunk is súlyosabb gondozottak.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Molnár Tamás, a Ne Felejts Otthon ápolója, aki a napokban kapott egy magasrangú vármegyei kitüntetést, és erről a tevékenységéről, munkájáról, hivatásáról beszélgettünk ez idáig, és a folytatásban is ez lesz majd, de most elmegyünk egy picit pihenni, önök meg hallgassanak meg egy jó kis muzsikát.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Molnár Tamás, a Ne Felejts Otthon egyik ápolója, és most nyugodtan elmondhatjuk, hiszen múlt időben mondhatjuk, kitüntetett ápolója, hiszen az elmúlt napokban kapott egy magasrangú vármegyei kitüntetést, ilyen tekintetben gondoltam a kitüntetést, de ő naponta megkapja gondozottaktól, nem tudom, hogy kell mondani, vagy az ápoltaktól azt a mosolyt, azt a viccentést, azt az együttérzést, azt a válveregetést esetleg, ami hozzájár a munkájához, úgymond erkölcsi támaszként. Tamás, itt vagyunk decemberben, december közepe tájékához érkezünk, adventi időszak van, karácsony várakozás van. Hogyan zajlik ott bent, nálatok, a Ne Felejts Otthonban? Mert nem van a neve, hogy otthon, ez egy gyönyörű kifejezés egyébként, tehát az otthon az mindenképpen nagyon nagy fogalom, és nagyon sok minden belefér. Hogyan zajlik ilyenkor ez a várakozás teli? Mennyire észlelitek, mennyire készültök föl, együttesen, külön-külön, hogyan megy ez nálatok?
Abszolút készülnek a lakók, mi is készülünk, természetesen a Mikulás is meg lesz tartva, és természetesen készülünk a karácsonyra is. Szépen fel van díszítve az otthon, ilyenkor próbálunk egy bensőségesebb meleg hangulatot létrehozni, ugyanúgy van ajándékozás, ugyanúgy próbálunk kedveskedni a lakóknak, hogy saját készítős hurkakolbász sütünk, húslevessel várjuk őket, teljesen ők is izgatottan várják a maguk módján.
Hogyan zajlik a nagy ünnep náluk bent, nálatok bent? A Szenteste, a 25-e, a 26-a, hogyan ünneplitek ezt meg, mennyire lehet, hiszen mindig hozzá mondjuk, hogy ez családi ünnep, de nálatok talán ez máshogy van.
Igen, természetesen, hát van sajnos, akiknek nincsen családjuk, abszolút mi vagyunk nekik a családjuk, ezt érzik is. Ugyanúgy történik, van egy közös főzés, nagyon finom, általában húslevet szoktunk készíteni, sült testálat, sült hús, és ugyanúgy várják. Természetesen van sütemény, természetesen van fenyőfa felállítva, együtt díszítjük fel velük különféle díszítésekkel, szaloncukorral, és ugyanúgy van 4 óra után egy ajándékozás, amit nagyon, nagyon várnak, és tényleg meghatódottan vesznek tudomásul, meg hát mi is könnyes szemmel várjuk ezt az alkalmat.
Neked, a te családodban hogyan zajlik ez az ünnepkör, ez az adventtől kezdődve, hiszen most már benne vagyok jócskán az adventi időszakban. Hogyan élitek ezt meg családdal, Ancsával, Balázs fiaddal, fiatokkal? Ott ebben a kis háromtagú családban hogyan zajlik ez le nálatok?
Hát úgy történik, tehát, hogy elhívjuk édesanyámat és a bátyámat, velük közösen megesszük az ebédet, amint általában az Ancsa főzni nem tudok főzni, és utána szoktunk egy ilyen nagyon kisebb jelképes ajándékokat adni egymásnak.
És gondolom sajátossága ezeknek, hogy hát a beszélgetés, ami óhatatlan. Ilyenkor hogy szokott lenni? Bele tudtok menni mélyebb témákba, vagy arra szorítkoztok, hogy mi történt veled az elmúlt napokban? Tehát mennyire mentek bele, úgy mondom, a másiknak az intim szférájába? Mennyire érzitek együtt, vagy együtt dobban a szívetek ebben a családon belül?
Mindenképpen beszélgetünk természetesen, közös fényképnézelgetések szoktak lenni, meg hogy régen hogy történtek ezek a édesanyám mesélhető, és 82 éves szerencsére még jó szellemi állapotban van. El szoktam mondani mindig ugyanazokat a történeteket, természetesen mi ugyanúgy meg szoktuk hallgatni, megnézzük a fényképeket, és akkor közösen emlékezünk, természetesen nem maradhat el a vidámság se, azért nem csak erről szól a karácsony, hogy sírjunk, és ilyen meghatottan telik az egész. És amit én még észrevettem, illetve a pár év alatt a magam és a környezetem közt, hogy nagyon fontos igen a fizikai és a fizikai tápláléka meglegyen az embernek, de most úgy vettem észre, hogy picit inkább abba az irányba mozdulna el, hogy lelkileg is, hogy meghallgassuk a másikat, és tényleg ott legyünk értően, és abban a figyelemmel teljes magunkat, még ha nem is szólunk közbe, csak tényleg ott legyünk a adott szituációban, és hallgassuk végig a másik embert.
Szerintem ez a legfontosabb, amit most mondtál. Ez a veleje az egész életünknek, magabiztos vagyok, és tényszerű ebben a tekintetben, hogy nem az ajándékok és a csillogás. A fény az kell, de valahol a lelkünkben. Tamás, avval kezdtük a beszélgetést valamikor jó fél órával ezelőtt, hogy egy magas rangú kitüntetést kaptál. Mit jelent ez a következő napokban, hetekben, években a számodra, hogy kaptál ezt az elismerést? Hogyan lódulsz neki, vagy mennyire vetülődött le ez a te szervezetedben, életedben ez az elismerés, hogy ilyen módon is a munkádat elismerték, illetve milyen muníciót jelent neked a folytatást illetően?
Ez egy természetesen pozitív lökést ad az embernek, és nyilván próbál még jobban teljesíteni, hogy azért a bizalmat meghálálja, az ember nem szereti, hogyha csalódnának benne, és még arra is tudom, hogy még jobban egy picit rátenjen egy lapáttal, és még jobban végezze a munkáját.
Tamás, nagyon hálás vagyok ezért a beszélgetésért, hiszen hát jól ismerjük egymást, de sosem beszélgettünk így négy szem közt. Én magam nagyon élveztem, örülök, hogy ilyen tekintetben is megismertelek téged, és rajtad keresztül a munkádat kívánom neked és a családodnak, és az otthon valamennyi lakójának, hogy nagyon-nagyon-nagyon szép legyen az várakozás, ez az adventi ünnepkör, illetve a karácsony. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, és a kedves hallgatóknak is kellemes ünnepeket kívánok.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.